Köszöntünk szeretettel mindenkit Isten házába, és jó nekünk elcsendesedni, Istenre figyelni ezekben a percekben is, és hisszük, hogy Istennek szava lesz hozzánk. Köszöntöm szeretettel vendégtestvérünket, Stenner József testvér, aki az igét fogja hirdetni, testvérünk a Debreceni Trinity Baptista gyülekezetnek a lelki pásztora, és Békés Csabán is szolgál az Új Forrás Baptista gyülekezetbe. Örülünk annak, hogy most itt lehet, és ezen a hétvégén együtt lehetünk. Imádkozzunk, hogy Isten használja közöttünk. Most testvérünk úgy van közöttünk, hogy a Telek lelkipásztori konferencia van ebben az időben megtartva. Magyarországi baptista testvérek, lelkipásztorok vannak itt országunkban, és ma is Nagyfaluban együtt voltunk. Nagyon áldott jó alkalom, beszélgetés, igével való foglalkozás volt ez, ami számunkra felüdítő ez, és nagyon hasznos. Megismerjük egymást, és tudunk egymásért imádkozni, egymással beszélgetni. És így van itt most testvérünk, a többi lelkipásztor testvérek a különféle körzetekbe, gyülekezetekbe szolgálnak, imádkozzunk őérettük is. Most énekeljünk egy közös éneket, és utána pedig testvérünk az ige hirdetés szolgálatával fog szolgálni felénk.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Köszönöm szépen a köszöntést, lelkipásztor testvérem, és vártam már azt, hogy akár a Telek, Tiszántúli erdélyi lelkipásztorok evangéliumi közössége, rendezvény sorában ide jussak, vagy más módon, mert sok-sok évvel ezelőtt volt, amikor én itt utoljára járhattam az Isten kegyelméből. Pedig sok kapcsolódás van, vannak a tágabb családban, itt nagyon kedves rokonaim, dr. Kovács József testvérrel szintén együtt szolgálunk egy teológiai intézményben, az ifjúsággal együtt voltunk a Hargita táborban, és természetesen Sándor testvéremmel. Öröm eljutni ide, és az Isten igéjét hirdetni köztetek, kívánom azt, hogy az Úr szava legyen az, amely szól hozzánk, és ebben használjon bennünket egymás felé. Hiszen amikor testvérek majd elköszönünk egymástól, vagy a napokban az ifjúsággal, vagy a gyülekezeti tagokkal összefutunk, akkor ti is tudtok úgy mosolyogni, úgy mondani valamit, ami számomra ugyanúgy áldás lehet, és vihetem haza. Az említett két gyülekezet, amelynek pásztora lehetek, Isten kegyelméből küldi az üdvözletét, úgyhogy mind a Debreceni Trinity Szent Háromság gyülekezet, mind a Békés Csabai Új Forrás gyülekezet vezetőség és tagsága nagyon a szívemre kötötte, helyezte, hogy adjuk át az üdvözletet, adjam át az üdvözletet mindenkinek, akivel itt találkozok, főleg a szószékről. Hadd forduljak most már Isten igéje felé, és hadd kérdezzem úgy a kérdést, és remélem nem bánjátok, hogy a szószékről ezt tegező formában teszem a közvetlenség kedvéért, hogy kedves testvérem, vagy tisztelt látogatónk, ha itt vagy, szenvedsz jelenleg? Van fájdalom az életedben? Van szenvedés az életedben? Van valamilyen folyamatos testi betegséged, ami fájdalmakat okoz, ami sugároz beléd, ami bénítja valamelyik testrészedet? Van valamilyen fogyatékod például? Vagy hogyha nem testi szenvedésben van részed, akkor vannak-e lelki dolgok, amelyek kínoznak téged, mondjuk depresszió, szorongás, kisebb rendűségi érzés, vagy valamiféle személyiség zavar? Vagy hogyha lelkileg szenvedsz, de talán nem önmagad miatt, valaki más okoz jelenleg az életedben szenvedést? Van olyan családtag, aki megkeseríti a mindennapjaidat? Egy problémával kelsz, egy problémával fekszel, éjszaka arra riadsz fel? Vagy van egy olyan munkatársad, aki fúr téged a munkahelyeden? Vagy egy olyan főnököd, aki előtt nincsen megállásod, és ez szüntelenül lelki feszültséget, szenvedést okoz a te szívedben, lelkedben? Persze az is lehet, bár nem tartom valószínűnek, hogy valakinek annyira kerek most az élete, annyira gondterhelt, hogy úgy gondolkodik, hogy miről beszél ez az ember a szószéken. Hát az én életem az csupa öröm, nincsen benne gond, nincsen benne fájdalom, nincsen benne semmiféle szenvedés. Akkor talán úgy kellene kérdeznem ezt a kérdést, hogy volt valaha is az életedben olyan nehéz időszak, amikor valami keményet éltél át, akár hosszabb időn keresztül, napokon, heteken, hónapokon, akár éveken át. Szenvedtél már valaha is életedben? Ugye volt ilyen? A jövő felé meg inkább nem is akarok elmenni, hogy lesz-e nálunk ilyen, mert ezt mi nem tudhatjuk. A lényeg, kedves testvéreim, tisztelt vendégek, hogy a szenvedés az egy örök téma, és az emberiség életében egy nagyon-nagyon ősi téma. Annyira ősi, hogy a legrégebbi témák egyike. Biblia legrégebbinek tartott írása Jób könyve. Ugye tudjuk azt vasárnapi iskolai tanulmányokból, és egyáltalán bibliai olvasmányainkból, hogy Szentírásban azért nem a keletkezés kronológiai sorrendjében vannak a könyvek, tehát nem Jób könyvével kezdődik a Szentírás, de a kutatók szinte egyöntetően megegyeznek abban, hogy a legrégebben keletkezett írás, sőt nagyon sokan arra jutnak el, nem csak biblia kutatók, hanem más irodalom elemzők, hogy egyenesen az emberiség legrégebbi írásos emléke lehet Jób könyve. Nos, hogy így van-e vagy nem, nem ez a legfontosabb, hanem az, amit mostanra kitaláltunk, hogy mi is ennek a fő témája. A szenvedés. Ennyire ősi, ennyire régi, ennyire a kezdetektől fogva való téma a szenvedés, és ennyire mindenkit érintő téma. Isten szent lelkének segítségével ma este leginkább arra szeretnék rámutatni, hogy egyrészt a szenvedés nem kerülhető ki. Nem tudjuk elkerülni az életünkben. És lehet, hogy meglepően hangzik, amit mondok, de azt kell mondanom, hogy nem is az a cél, hogy a szenvedést kikerüljük. És lehet, hogy ezen most meglepődünk, mert olyan korban élünk, amikor mindent elkövetnénk azért, hogy ne legyen szenvedés a mi életünkben. Azt mondja egy gyógyszerkutató ismerősöm, most nem elbizonytalanodtam az évszámba, de azt hiszem talán 150 éve létezik igazán fájdalomcsillapítás, valami ilyesmi. Biztos, hogy nincs 200 éve. 150 éve körülbelül. Azelőtt nem volt. Ha valakire rászakadt a legrosszabb fejfájás, vagy ma mondják, van akinek van migrénes fejfájás, akkor az ott volt. Arra nem volt egy gyógyszer, nem lehetett bekapni, nem lehetett csillapítani, nem is volt ott ez a gondolat, hogy na majd akkor ezt hogyan szüntetjük meg egy pillanat alatt. Már ott van az emberiség, hogy a lelki bajokra is adnak gyógyszert. Depressziós vagy, rossz kedved van, magadtól szenvedsz, nem bírod az életedet, vedd be ezt és happy leszel, mosolyogsz és vidámkodsz majd tőle. Vagy legalábbis kihúz téged a mélységből. A szenvedést kikerülni mégsem cél, nem bibliai cél. Nem az az Isten célja, hogy mi kikerüljük a szenvedést, sokkal inkább az a cél, hogy helyesen gondolkodjunk a szenvedésről, helyesen gondolkodjunk a szenvedésnek a céljáról, helyesen gondolkodjunk a szenvedésnek a kihatásairól, és helyesen éljük meg, és helyesen éljük át a szenvedést, hogyha belekerülünk. Márpedig belekerülünk, mert nem tudjuk kikerülni. Miért lényeges ez számunkra? Én azt gondolom, vagy úgy látom saját életemben, mások életében, hogy azért fontos ez, mert amikor bajba jutunk, amikor hasogat a fájdalom a mi testünkben, amikor fájdalom hasít a mi lelkünkbe, mondjuk amikor nekünk jönnek, amikor szidnak bennünket, amikor bántanak bennünket, amikor elhagynak bennünket, amikor megtaposnak, amikor kiközösítenek, amikor megvetnek, amikor bármiféle dolog szakad ránk szenvedésként, testileg, vagy lelkileg, vagy a kettő szörnyű kombinációjában, akkor mindegyikünkben ott van önkéntelenül is az a kérdés, ami ordít kifelé belőlünk, hogy miért? Miért történik ez? És miért ez történik velünk? És miért velünk történik ez, Isten? És különösen is miért velem, Istenem? Uram, látod az én szívemet? Én szeretlek téged? Én próbáltam mindig téged szolgálni, tisztán élni előtted, miért engem ér akkor ez a szenvedés? Miért adsz nekem ilyen osztályrészt? Miért adsz nekem ilyen nehézséget, szenvedést az én életembe? Szeretnék röviden 6 fő megközelítést ismertetni, hogy milyen válaszokat adhatunk erre a kérdésre. Miért szenvedünk? Vannak ebben olyanok, amelyet akár filozófusok vagy mások fogalmaztak meg, nem őket fogom emlegetni, hanem inkább arra rámutatni, hogy az emberek hogyan gondolkodnak sokszor. Tehát nézzük az elsőt a 6-ból. Az első megközelítés, úgy is lehetne mondani, hogy ez a fatalista nézet vagy determinisztikus nézet, ha nem ismerősek a szavak, hadd magyarázzam meg, valahogy így vélekednek azok, akik ebben hisznek, hogy hát az ember megszületik és szenved. Azután újra szenved, aztán még mindig szenved, és aztán meghal. Ennyi. Nincs magyarázat, a szenvedés nem kikerülhető, a szenvedésnek nincsen célja. Úgy lehetne összefoglalni azok gondolatát, akik erről így vélekednek, sőt ezt még tanítják is, hogy semmit sem tehetünk ellene, nincsen értelme, nincsen kihatása, nincsen célja sem a szenvedésnek. Ezt már is szeretném mondani, hogy ezt a nézetet mi evangéliumi alapon álló hívők nem fogadhatjuk el, hiszen éppen ezzel ellenkezőleg tanít bennünket az Isten igéje, amiben majd a 6. pontnál, vagy amire ott szeretnék rámutatni. Második felfogás, hogy fegyelmezés és bűnmegelőzés a szenvedésnek a célja. Sokan így vélekednek, vallják ezt is sokan, így mondják ők, hogy azért érnek bennünket fájdalmak, azért szenvedünk, hogy ez fegyelmezze a mi életünket, és mondjuk ne legyünk pökhendiek, ne legyünk nagyképűek, ne legyünk beképzeltek, ne szálljunk el, valamiféle sekélyes élvezetekbe nem merüljünk el. Sőt, azt mondják, hogy ez nem csak erre jó, hogy amikor szenvedünk, akkor ezt a hatást okozza, hanem ha idejében szenvedünk, még meg is akadályozza ezt, meg is előzi ezt. Tehát van egy preventív jellege, nem fog az elszállni a sekélyes életben, akinek vannak szenvedései. Testvéreim, ebben sok részigazság van a Szentírás szerint. Például tanít ilyet a Szentírás, hogy a szenvedés távol tart bennünket a bűntől. Péter első levelének 4. rész első versét hadd olvassam, így szól itt az apostol, mivel pedig Krisztus testben szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is ugyanazzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik vétkezni. Aki testileg szenved, megszűnik vétkezni. Pál apostol is úgy vélekedett, le is írja ezt a korintusi levélben, hogy az ő szenvedését, az ő betegségét, amiről ír, amiért 3-szor imádkozott az Istenhez, hogy vegye el az Isten, azért nem vette el az Isten erre a többszöri kérésére sem az apostolnak, hogy ezzel megakadályozza. Pál apostolnak az elbizakodottságát, gőgössé válását. Annak a Pál apostolnak, akinek azt olvassuk az életéről, hogy Isten adott neki gyógyítói ajándékot. Azt írja az ige, hogy a kendőket elvitték, a zsebkendőket, kendőket, valamiféle kendőket, ami az övé volt, elvitték az emberek, és még azok is meggyógyultak. És ott van Pál, azt mondja, tehát én te szolgád vagyok, Uram, látod az életemet, lehet neki is eszébe jutottak a jóbi gondolatok, mit vétettem, Uram, vagy mi a gond, gyógyíts meg engem, kérlek. Én téged akarlak dicsőíteni, menni akarok szolgálni, missziói utakra, távolra, messzire, hogy ezek a dolgok ne nyomjanak le, háromszor könyörgött ezért. És akkor ő megtalálja a választ Istentől, így summázza ezt a 2 Korintus 12-ben, a 7. verstől, és egy célhatározói mellékmondattal kezdi, tehát elmondja, hogy mi volt ennek a célja, amiért ő nem gyógyult meg, nem engedte Isten a meggyógyulását, nem gyógyította meg Isten ebből a betegségből. Így mondja, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bízzam magam. Töv is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bízzam magam. Háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy távozzék ez el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Legszívesebben azért az én erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Így fogalmazott. Testvéreim, kedves igehallgatók, mi is mindannyian kísértve vagyunk arra, hogy vagy felszínes életet éljünk, vagy arra, hogyha az Istennel járunk, elbizakodjunk azon kijelentések miatt, amiket kapunk. Mindenki hajlamos erre. Nem csak Pál volt így. Minden ember. Ez az ősbűnnek a következménye, amit öröklünk végig. Ott van rajtunk ennek a hatása. Például, de ez csak egy példa. Ne gondoljuk, hogy csak ezekre igaz. Mondjuk, amikor valaki fiatal, és teste még egészséges, jó munkahely van a háta mögött, sok pénz van a zsebébe. Hát egy ilyen ember pillanatok alatt elfeledkezhet az Isten dolgairól. Elfeledkezhet a szolgálatról, elfeledkezhet a beteg emberekről, az öreg emberekről, azt gondolja, hát ez az élet, én így vagyok. Jól el vagyok eresztve, szépen megy nekem a dolog. Nem más az élet, jó, hát kell dolgozni, nem ingyen adják azt a pénzt, megcsináljuk, és utána van a szórakozás, hobbi, lehet élni. Ez az élet. De megvan a különböző többi kornak is, mindegyik nemnek, mindegyik kornak, korcsoportnak, ez a fajta kísértése, hogy elfeledkezzünk mindezekről a dolgokról, hogy ne erre felé menjünk, ne ezeken gondolkodjunk. Most amikor ilyen helyzetben elér bennünket a fájdalom, elér bennünket betegség, valamiféle nyomorúság, lelkikín, másoktól szakad valami a nyakunkba, akkor az felhívja a figyelmünket legalább két dologra, valószínűleg sokkal többre, de az egyik, hogy nem mindenki él könnyű életet. Ki addig nem látta, mert ő éppen könnyű életet élt, most meglátja, hogy nem mindenki él. Vannak, akik szenvednek. Én eddig nem vettem őket észre. Most már kinyílik a szemem rájuk. A másik pedig, hogy eszébe jut az is az illetőnek, hogy ahogyan öregszünk, meg ahogyan az életünk komplexé válik mindenhol, a szakmánkban, a munkahelyünkön, a családunkban, az egész életterünkben, úgy nekünk sem lesz mindig olyan egyszerű a létezés, ahogyan volt gyermekkorban, vagy ahogyan volt fiatalkorban. Tehát ez egy nagy részigazságot tartalmazó elmélet, hogy a fájdalom, a szenvedés, az fegyelmez, és meg is előzi a bűnt. Egy rész, de egy fontos részigazság. A harmadik elmélet, sokan vélekednek így, hogy a szenvedésünk oka az, ami saját hibánk. Azért szenvedünk, mert megérdemeljük. Saját dolgaink ezek. Azt kell mondanom, hogy sok ilyen eset van, sok ilyen valós eset van. Például a bűnözők, a drogosok tönkreteszik az életüket, és utána mondja, hogy ilyen probléma, felmondta a máj a szolgálatot, felmondta a vese a szolgálatot, stb. Hát a saját hibádból megvan az oka. De lelkileg is van ilyen. A kötekedő emberek, a pletykálkodó emberek, a házasságtörő emberek, és így tovább, mind-mind olyan dolgokat csinálnak, amiből lelki szenvedés, pszichés szenvedés, lelki szenvedés kínok, gyötrelem, aggódás, szorongás, nagyon-nagyon sok minden jön létre. És egy sok-sok embernél ez tényleg a saját bűnének az oka miatt van. Péter apostol beszél erről is, az ő levele nagyon sokat tanít nekünk a szenvedésről. A negyedik rész, első levél, negyedik rész, 15. verse hozzáteszi ehhez azonban azt, hogy de senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy más dolgába avatkozó. Na ez aztán egy lista. Hú, láttam közben, itt nagyon komoly informatikai szolgálat van, ki van vetítve. Tehát nézzétek ezt a milyen érdekes lista. Gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, ezekkel egysorban az a más dolgába avatkozó. Azt úgy mondják a fiatalok, hogy aki beszól mindig a másoknak. Ki beszól, nem az ő dolga, nem arra kéne rálökni, nem azt az ember, de ő szól neki, beleavatkozik a másiknak a dolgába. Ez nem segíteni akar, ez nem az a fajta, hanem ez az, akinek van valami nagy mondani valója, hogy önmagát kiemelj. Azt mondja Péter, hogy van ilyen, hogy mások miatt szenvedünk, persze, olyan is van, hogy saját okunkból szenvedünk, de ilyen ne legyen. Ami vagy aki azért szenved közületek, mert ő egy ilyen, ezekhez hasonló bűnt követett el, vagy ezeket a bűnöket követett el. Azt kell mondanom, hogy ha sok igazság van, ebben is megint csak részigazság, hogy néha saját bűnünk okán szenvedünk, ez nem minden esetre igaz. Tehát ne legyél abban könnyelmű, testvérem, hogy beszélsz valami ismerősöddel, valakivel mondja a problémát, bajait, és akkor egy ilyen nagyon rövidre zárod, ez ilyen nagyon leegyszerűsített teológiád van, és akkor azt mondod, hogy hát biztos azért, mert megérdemled, saját okodból szenvedsz. Van ilyen? Van. Minden ilyen dolog? Nem. Nem minden ilyen dolog ilyen. Van, amikor mások ügyében, mások problémái, mások bűne miatt szenvedünk. Gondoljatok azokra az emberekre, akiket terroristák nyomorítanak meg. Gondoljatok azokra, akiket megsebesítenek valakik, vagy aki halad vétlenül, vigyázva, óvatosan vezetve a saját sávjába, és a szemközti sávban egy italos állapotban lévő, vagy egy elbóbiskoló sofőr áttér, és ennek neki jön, és megsebesíti. Nem mondhatjuk rá, hogy ezt megérdemelted, ez a telkod. Ő egy más ember bűnéből, legalábbis hibájából szenved. Gyülekezetünkben hasonló témával, bár más igékkel foglalkoztunk az elmúlt időszakban, egy hosszú sorozatban leginkább Jób könyvét néztük, és azt a példát említettem nekik, mi nyári egész gyülekezetre vonatkozó gyülekezeti táborunkat Tóalmáson szoktuk tölteni. Ott van egy keresztény szolgálat, ahol én annak idején, megtérésem után kezdtem a szolgálatomat. Ott volt egy Istentől megáldott, nagyon fiatal amerikai lelkipásztor, mondhatom azt, hogy fiú, mert olyan fiatal volt, 21 néhány éves. Na ő úgy jött Magyarországra, hogy ő megtanult magyarul. És azt mondta, úgy akar élni, mint egy magyar, ő ide be akar illeszkedni, így is szolgált. Nagyon-nagyon áldott élete volt. Most ennek az Életszava szolgálatnak a fő ima terme, ima háza, ami ott van, őróla van elnevezve. Az a neve, hogy Dan Bubár terem. Úgy hívták Dan Bubár. Szolgálati úton volt, menyasszonyával, gépkocsival, Tóalmásról ment Budapestre, egy középiskolában evangélizált, fiatalokat az Úrhoz vezetett, megtérések voltak, imádkozott velük, és indult haza Budapestről Tóalmás felé az autópályán. És az autópályán, ahol dupla szalagkorlát is van, szemközt érkezett egy üdítőitalt szállító pótkocsis teherautó, és a vonószem leszakadt. Ez nem vékony dolog, az is egy nagy robusztus dolog, egyszerűen leszakadt a vonószem, a teherautó ment tovább, és az a hatalmas, utánfutó, óriási súlyjal, az önállósította magát, áttörve mindent, ezzel a rúddal bejött szembe az autóba. És szegény Dennek, hát nem szegény, azt mondják, szegény az ördög, ne elkárhozik, Den nem kárhozott el, de megszűnt itt a felső teste, mert eltűnt, mert lerobbantott ez az autó. Mennyasszony olyan sokkot kapott mellett, hogy már nem emlékszem, de hosszú ideig nem tudott beszélni, nem jöttek a szavak utána. Hetekig talán vagy, nem emlékszem erre. Ő volt a bűnös. Saját hibája miatt szenvedett? Nem. Talán valaki máséban, nem tudom, hogy hegesztették, hogy vizsgálták azt a vonószemet, vagy az egybe volt-e, öntve, kovácsolva. Valami történt. Nem mások hibájából szenvedett ő. Van, aki, ő mások hibájából szenvedett, nem saját hibájából. Szóval sokféle oka van ennek, olyan is lehet, hogy mások miatt szenvedünk, éppen a mi hitünk miatt. Saját hitünk miatt, mondjuk megvetnek bennünket. kigúnyolnak bennünket, bántanak bennünket. Idegenek, de az is lehet, hogy olyan emberek, akikről azt hitted idáig, hogy barátok. Barátaid, megtérsz, bekerülsz a gyülekezetbe, és ellened fordulnak. A korábbi környezetedben lévő emberek, lehet, hogy azok a rokonok, akikkel éltél, ők nem értik ezt a te megtérésedet. Lehet, van itt így valaki. És akkor ő miattuk szenvedsz, adnak neked szenvedést, de a hited miatt. Péter apostol azt mondja el, 1 Péter 1.16-ban, ha pedig mint keresztjén szenved valaki, ne szégyelje, sőt, dicsőítse Istent ezzel a névvel. Ez Péter apostolnak a hozzáállása mindenhez. Tehát szenvedhetünk saját hibánkból, szenvedhetünk saját bűneink következményéből, de éppen úgy attól is, amit mások okoznak nekünk, lehet, hogy ez más embereknek a hibájából, bűnéből van. A negyedik megközelítés is fontos, ez az áldozatosítás, így nevezik ezt. Ez azok felfogása, akik minden egyes esetben azt állítják, hogy mások bűnei miatt szenvednek. Olyan emberek, akik mindig eltolják magukról a felelősséget, bármiben látod őket, mondjuk mindig a baj közepén vannak, vagy mindig van valami gond, mindig van valami gáz, mindig van valami gigszer, és mindig készen áll a magyarázat. Én nem. Én ártatlanabb vagyok, mint a ma született bárány. Ő volt. Én az áldozata vagyok ennek. Az előbb rámutattam erre, hogy van ilyen. Megnyomoríthatnak, bánthatnak súlyosan bennünket, és akkor mások hibájából szenvedünk. Én most arról beszélek, aki ezt görcsösen mindig próbálja bizonyítani, próbálja bebizonyítani, hogy ő csak áldozat. Magát olyannyira áldozatnak mutatja be, magát olyannyira áldozatnak látja, láttatja, hogy egy idő után az ilyen embernek ez válik az identitásává. Azaz ez ő. Ő egy áldozat. Ő valaki, akit sajnálni kell. Ő valaki, aki szenved, és szenved attól, hogy szenved, de a világért el nem engedni ezt a szenvedést akkor sem, ha lehet, mert ő már ezzel azonosult. Ő már szeret áldozat lenni. Ő már ebből él, legalábbis érzelmileg. Vannak, akik megoldják ezt, ugye, gazdasági értelemben is most nem erről beszélek. Hanem aki már lelkileg ebből meríti az ő származását. Én mindig mások áldozata vagyok. Hát az előbb rámutattam arra, hogy valóban vannak olyan esetek. Akkor mások bűnei miatt szenvedünk, magunk áldozatok vagyunk, de közel sem erről van szó minden esetben, úgyhogy ez is egy részigazságot tartalmazó elmélet. Az ötödik az elkerülés. Akik ezt vallják, így fogalmaznak, hogy mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ne szenvedjünk. Erre már röviden kitértem a bevezető során. Azt gondolom, hogy erre azért elég könnyű lenne bármelyikünket rábeszélni, mert nem szeretünk szenvedni, és ez természetes. Szeretnénk ezt magunktól eltávolítani, ezt az érzést, ezt a tapasztalatot. Mégis azt kell mondanom, hogy ez nem lenne jó. Nem lenne jó, hogyha nem szenvednénk. Néhány ok, amiért ez nem lenne jó. Az egyik, egy nagyon önző élethez vezetne ez a mi számunkra. A másik pedig, hogy nem mennénk át azon a jellemformáló, karakter alakító, az életünket csiszoló folyamaton, ami éppen azon keresztül vezet bennünket Isten, hogy testi, lelki szenvedésekben, néha nyomorokban vagyunk. Ezért fogalmaztam ezt még a bevezetőben, hogy a szenvedés elkerülése az nem lehet a mi célunk. Sőt, Jézus Krisztus arra hív bennünket, hogy áldozatosan éljünk, és kényelmetlen, nehéz, fájdalmas dolgokat vállaljunk fel másokért. Ez vezet el a hatodik, az utolsó megközelítéshez, amit én így nevezek, hogy a kereszt hordozásának útja. Vagy a kereszt hordozás útja. Ez az, amit Isten számunkra útként jelöl ki. Hadd olvassak ehhez is, illetőleg az alapigét hadd ismételjem meg itt most először, aztán majd másik igét hozzá. Így figyeljük most az alapigét. Ezek után, hogy megnéztük, hogy gondolkodik az egész emberiség a szenvedésre. Kikerüljük, más az oka ennek, én csak áldozat vagyok, mindenféle gondolat. És akkor most, hogy mi a kereszthordozás útja? Mit mond Jézus? Jézus ezt mondta a tanítványoknak, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, a lelkében pedig kárt vall? Vajon milyen váltságot adhat az ember az ő lelkért? Én az újonnan revideált károli fordítás szerint olvasom. Tehát a fő üzenet biblikus csúcspontja ennek az ige hirdetésnek az, hogy Urunk arra hív bennünket, hogy önként vállaljunk fel szenvedést Isten ügyért és az emberekért. Ugye mennyire más megközelítés ez, mint amire a filozófusok jutottak? Mennyire más megközelítés ez, mint amire az utca embere jut? Mint amire akár a fiatalok, akár az idősek, mert ez nem ettől függ. Jutnak önmaguktól? Amire mi emberi gondolatunkkal, okoskodásunkkal eljutnánk? Ez teljesen más. Ez Istentől jön. És az ő gondolatai, meg a miénk, azok nagyon-nagyon távol vannak egymástól. Tehát nézzük ezt innen, hogy Jézus Krisztus, te érted, tisztelt testvérem, és én értem, szenvedett. Keresztet vett fel, keresztet hordozott. És ő erre hív bennünket is. Azt mondja nekem, és azt mondja neked, hogy vedd fel a keresztedet, és hordozd ezt a keresztet. Na most nem tudom, hogy itt hogy van. De tudom, hogy Budapesten hogy van, ahol én felnőttem, meg éltem sokáig, mielőtt Debrecenben nem költöztünk, és Debrecenben hogy van. Én ezt úton útfélen hallom, ezt a kis szóvirágot, mert ez már nem a bibliai igének az idézete, hanem ilyen kis szóvirágot csináltak bele az emberek, úgy szokták mondani, hogy megvan mindenkinek a maga keresztje. Szóval úgy megy ez oda át, gyanítom, hogy errefelé is, hogy ott vannak az emberek az orvosi rendelőben, és akkor mondja az egyik, hogy itt, meg ott, másik mondja, az semmi, nekem itt fáj, ott fáj, ez volt, az volt. Ó, Sanyikám, megvan mindenkinek a maga keresztje. Szomorkodnak tovább, panaszkodnak, s néha jön mellette egy kis gyűlölet, hogy ez azért van, mert annak idején a nem tudom én ki, ott jött rám ez a betegség, majdnem, hogy átkozódnak, meg az ilyen doktor, a piszok, az átkozott ember, orvosi műhiba miatt azóta fáj 10 éve, és akkor azzal zárták, a fogászaton vártam, én is hallottam mellettem, akik mentek a belgyógyászat, hogy hát igen, nekem ez a keresztem. És akkor elgondolkodtam ezen, hogy ennél semmi nincs távolabb a bibliai gondolattól. Ez nem a kereszthordozás, azaz. Az nem kereszthordozás, hogyha van egy betegségünk, vagy van egy bajunk, vagy egy másoktól ránk lökött lelki teher, probléma, gond, bármi, az ott van, úgyse tudnám letenni, úgyse tudok megszabadulni tőle, ott van, rám lökték, rám dobták, lapátokkal szórják naponta, meg vödőre löntik a nyakamba, azt úgyse tudok tőle megszabadulni, hát akkor ez az én keresztem. Ezt kell nekem hordozni. Álljon meg a menet. Az Úr Jézus nem erről szól, hanem azt mondja, hogy a másokért önként felvállalt teher. A másokért önként felvállalt szenvedés. A másokért önként felvállalt fájdalom. Na, az a kereszthordozás, tudod? Amikor vagy teli vagy már fájdalommal, problémával, gonddal, vagy amúgy nem, mert semmi bajod van, semmi bajod nincs, fütyörészvel járkálsz, és ott van egy teher valakin. Ott van egy bizonyos teher, és odamész, és azt mondod, hogy én ezt most fölveszem. Miért? Mert a Krisztus ügyért erre szükség van. Lehet, hogy közvetlenül ez egy bizonyos emberért lesz, vagy több emberért lesz, de a Krisztus ügyért és az Isten országáért. Tehát még egyszer, hogy tisztán értsük. Kereszthordozás, az a fájdalom, az a szenvedés, az a nehézség, az a nyomorúság, amit te önként a magad akaratából felvállalsz, a Krisztus ügyért és az Isten országáért. Persze az emberekért is, de ebből a célból. És még az is lehet, hogy így módon, vagy ha ezt teszed, akkor ez embereket az Isten országába elkezd bezsilipelni. Tehát még lélekmentés is lesz belőle. De nem úgy, hogy átkozódom az orvosi rendelő előtt, hogy ezek miatt, meg azok miatt szenvedek. Ó, a mocskok, ó, a piszkok, utálom az egész életemet, minden bajom van. Hát hordozom a Krisztusi keresztet. Ez nem így működik. Önként és Krisztusért. Hát ne csodálkozzunk rajta, az alapigében is így volt. Így mondja Jézus Krisztus, ugye? Hogy aki engem akar követni, az vegye fel az ő keresztjét. Ott van már rajta, nincsen. Hát éppen ez. Jön és azt mondja, hogy én ezt felveszem. Felveszem emberek gondját, baját, búját, valamit, és abból lehet valami jó. Testvérem, néhány önvizsgáló kérdés mi felénk? Én felém is szólt, azért írtam le, amikor készültem. Én felém szólt hamarabb. Vállalunk-e, vállalsz-e keresztfelvételt? Még nincs rajtad, van már elég baj, vagy éppen nincs semmi, de van egy, amit fölvállalhatsz az ő ügyért. Vállalsz-e keresztfelvételt? Ha vállaltál, felvetted-e valóban? Ha felvetted, hordozod-e? Hordozod-e hűségesen? Ha hordozod, vállalod-e a kereszthordozással való fájdalmat és szenvedést? Egy olyan gondolathoz kapcsolja az Úr Jézus az erről szóló tanítást, hogy önmagunk megtagadása. Mert ki az, aki magára szenvedést akar? Fölvesz valamit. Saját döntése, ezt remélem megjegyeztük a definíciót. Megvan mindenkinek a maga keresztje, ez sántít akkor, ha ez nem. Aki önként fölvállalja, hát milyen ember akar ilyet? Hát van mindenkinek elég gondja, baja, nyüge, problémája, gondja, hát ki az, aki fölveszít még bárkiét is? Milyen ember tesz ilyet? Olyan ember, akiről így beszél Jézus, hogy aki meg tudja tagadni önmagát. És még az önvizsgáló kérdések mellé hadd kérdezzem ezt, hogy nem érzed néha az én terhét? Mármint, hogy a te éned terhét, én az én énem terhét. Az énnek a terhét. Hogy mennyire követelőzik az én, az ego, hogy mi mindent akar az ó embered. Érzed ennek a terhét, hogy mennyire fogja vagy néha a te saját kívánságaidnak. Ma a legnagyobb probléma az nem az érrendszeri problémák, vagy a keringési problémák. Van egy sokkal nagyobb kór ma. Volt mindig, de most jó nagy. A kóros önzés. Szinte orvosilag diagnosztizálni lehet. És ez nagyon-nagyon sok bajnak az oka. Ez az ősbűn következménye, nagyon csodálkoznunk nem kell, csak annak kell csodálkoznunk, hogyha hívő emberekként is átadjuk magunkat ennek, és ha önző az életünk. Dr. Pálhegyi Ferenc volt az én tanárom a teológián bizonyos tantárgyakban, és nem olyan régen futottam össze vele, meg a lánya is hasonló dolgokban megy tovább, és gyülekezetünkben alakul ki egy kapcsolat, hogy a kamaszok nevelésében, meg házasok felkészítésében és ilyesmikben segítenek. Feri bácsi úgy vélekedik mindig, azt mondja, hogy minden vállás oka az önzés például. Aztán a munkahelyi konfliktusok 90-95%-ának az oka az önzés. Én nem a másikért akarok élni, nekem megvan. És lehet, hogy jogosan, lehet bizonyítja az ő igazát. Lehet, még az is lehet, hogy igaza van. De nem ez a kérdés. Ami nincs a másik érdekeinek keresése. Önmegtagadás? Hát ez már ki van így vágva a szótárból, szerintem pengéve ki is van dobva. Ha lenne otthon értelmező szótár, ez nincs is benne, nem is ismerik az emberek már ezt a szót. Kitörölték, kiradírozták, lefestették, lekenték valamivel, nem is értik. Nem is tudod elmagyarázni sokatnak. Önmegtagadás. Az alapkérdés tehát ez, hogy a kezembe veszem, vagy Isten kezére bízom az én sorsomat. Az önző ember, aki nem akarja önmagát megtagadni, az ezt nem tudja megtenni, hogy azt mondja, hogy odaadom Istennek, és elhiszem, ráhagyatkozom arra, hogy ez nekem jó lesz. Valahogy közvetve, valahogy meg fogja oldani. Ez a bizalom hiányzik. Az önzés azt diktálja, hogy én úgy menedzseljek mindent, úgy oldjak meg mindent. Minden emberi kapcsolatomban, minden dolgomban, a tanulmányaimban, a munkahelyemen, a házasságomban, a gyermekekkel való kapcsolatban, még a gyülekezetben is, nekem menedzselni kell, nekem jól kell intéznem a saját sorsomat, mert hát ki vagy a legfontosabb nekem? Hát ez a személy itt, én. Ezért nagyon kell erre vigyázzak, majd én jó beállítom ennek az embernek az útját, aki önmagam vagyok. És ebből minden kapcsolat össze fogom olni. Törvényszerű, hogy minden elnézést, minden kapcsolat ebből összeomoljon. Nagy balgaság azt hinni, hogy az ember az életét így le tudja biztosítani, hogy majd a fogyasztás, vagy a vásárlás, vagy a kényelem, vagy a szórakozás, vagy a kikapcsolódás, vagy a hobbi, vagy bármi, az megadja nekünk az élet értelmét. Erre Jézus ezt mondja, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is. Tehát jól csinálta. Jézus egy ilyen képzeletbeli alakról beszél, aki jól csinálta. Az egész világot bemenedzseli, oda intézi, minden kézre esik. Minden megvan neki. De a lelkében kárt van, vége van annak az embernek. Semmi nem használ neki. Már nagy kérdések jönnek elénk, így a összegezés felé fordulok. Amikor a szenvedésről beszélünk, főleg akkor, hogyha másokért önként felvállalt szenvedésről beszélünk, amiről más helyen, ez nem a mai témánk, csak zárójelben jegyzem meg, amiről ráadásul még azt is megjegyzi a Szentírás, hogy ez titokban jó végezni, nem dicsekedni vele, de kell tenni, fontos tenni, fel kell vállalni. Például ilyen kérdések jönnek fel, hogy képesek vagyunk-e mi háttérbe szorítani saját lényünk fontosságát, mondjuk a saját identitásunkat, saját egónkat, saját érdekeinket, saját kedvteléseinket. Képesek vagyunk erre? A világ ma mindent elkövet azért, hogy te önmagadért éljél. És ez a világnak az üzenetéből jön. Én nem csodálkozom rajta, csak szomorkodom rajta. Nem csodálkozom. Mindenhonnan ezt sugallják. Nekünk önmagunkért jó élni. És egészen én annyira elmennék, hogy úgy fogalmaznék, hogy ma mindenki egy kis király, és ma mindenki egy kis király. Tehát ma mindenki egy kis király, királyocska, és mindjárt egy kis királyocska, ki magának mindent kikövetel. Mire gondolok ez alatt? Egyik teológus írja művében, hogy pedig már az is olyan 50-60 éve írta, hogy ma mindenki úgy él, mint a középkorban egy király. Olyan szinten élünk. Persze most, aki itt közülünk nehezen osztja be a kis pénzét, az nem érti, hogy miről beszélek, de alapvetően az, hogy te bemész a fürdőszobádba, megnyitod, és ott meleg víz folyik, utána bemész az éléskamrába, kihozod a kolbászt, eszel, megvan minden, kényelmes ágy van, ha valami gond van a cipőddel, akkor vagy meg tudod javítani, vagy azért csak tudsz újat venni valamikor. Tehát ez évezredekig ismeretlen volt az emberiség történelmében. Napi kemény nyomor, napi kemény éhezés, ha kimentél és vadásztál valamit, és azt nem vették el tőled a farkasok, vagy más vadászok, vagy akárki más, akkor esetleg volt mit hazavinni a családnak. De ma, amilyen kényelemben élünk, az olyan, mint középkorban a királyoknál volt. Azt mondja nekem testvérem kicsit így szabadkozva, hogy hát már nagyon szépen felújít az imaház, de ne haragudj, József testvérem, a vendégszoba az még szerint, stb. Abszolút nem jöhet fel így bennünk ez a gondolat. Tökéletes. Ott van, erre tudok menni, oda tudok menni, minden szükséget el lehet intézni, mert megvan. Ez nem volt meg az emberek életében. Évezredeken keresztül. Úgy élünk, mint egy király, mint egy kis király. És akkor, hogyha jön a fejfájás, akkor van egy kis tabletta, bekapod, és megszűnt. Vagy ha szomjas vagy, akkor nem úgy vagy, mint azért még ma is vannak olyan népek, ahol azt mondják, hogy jó van, fiam, akkor menjetek ki, ásatok le nem tudom én hány métert, ha ott találsz egy gyökeret, tudsz belőle csavarni magadnak néhány csepet, akkor iszol. Nekünk nem így van, nekünk így van, és ez is kész. Már nem vagyok szomjas. Ha fázok, akkor vagy ez, vagy egy farönköt teszek rá valamit, és kész van, és mindent megoldunk. Megszüntetjük a testi fájdalmat, megszüntetjük a problémákat, kész. Ezért, amikor az olyan fajta szenvedés szakad ránk, ami már nincs a kezünkbe, nem tudunk vele mit csinálni. Mi már nem tanultuk meg, hogy hogyan lehet azt az Úr elé vinni. Hogyan lehet azt mondani, és azért tusakodni, hogy az Isten megszabadítson attól a szenvedéstől, egyes verzió, vagy azért tusakodni, de az a válasz jön, hogy bocs, ettől nem szabadítalak meg, ez neked megmarad, ez a kettes verzió, Pál apostol esete, vagy mondjuk romlik ez az állapot. Azt se tudjuk, ezzel mit kell kezdeni. Hát úgy élünk, mint egy király. Ha hidegebbet akarunk, beindítjuk a légkondicionálót, ha melegebbet, akkor a fűtést. Fájdalom van, megoldjuk másképpen. Nem tudjuk, hogy hogy kell, nem ehhez szoktunk, nem tudunk vele mit kezdeni, hogyha ránk szakad. Római levél 15. részében arról tanulunk, hogy többé ne önmagunknak éljünk. Ne ezt a felszínes életet éljük. 2 Korintus 5.15 pedig arról szól, hogy Krisztus azért halt meg, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Most ne vetítsétek ki, mert meg kell tanuljuk. Jó? Azért kell megtanuljuk, mert ez is egy ilyen magyarázatot ad Krisztusnak a halálára. Persze ennek sok dimenziója van. Nem akarom azt mondani, hogy ez egy ilyen kis szűk definíció, nincs semmi más. De az egyik válasz arra, amikor gondolkodunk, vagy valaki kérdezi tőlünk, hogy miért halt meg Krisztus? És akkor van itt egy ilyen dimenzió is, hogy elmondom újra, most már figyeljetek, hogy Krisztus azért halt meg, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. És most jön majd együtt, jó? Nem még egyszer elmondom, segítek, jó? Krisztus azért halt meg, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Na most mondjuk együtt, de most úgy erősen. Krisztus azért halt meg, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Erős ige vers ez. és én úgy gondolom, benne vannak a te Bibliádban is ezek a versek, 2 Korintus 5.15-ben. Kérdés, hogy olvassuk, vagy ezeket azért átugorjuk. Megrekedünk azon a szinten, hogy Krisztus azért halt meg, hogy nekem jó legyen. Az is igaz. Krisztus azért halt meg, hogy engem ne nyomjanak a bűneim. Ez is igaz. Nagyon fontos igazság, sőt, az alapigazság az üzenetünknek, és lubickolunk ebbe. De van ilyen is, és mikor léped meg te ezt? Mikor lépjük ezt meg? Krisztus azért halt meg, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Vegyél ebből vigasztalást. Látom, hogy van éves igeversetek, nekünk a gyülekezetben havonta van egy, amit úgy a 4 vagy ha van 5 vasárnap, akkor használunk, olvasunk, így meg is tanuljuk azokat. De nagyon megragadott és tetszett az én üzenetemhez is, vagy a rám bízott üzenethez képest ez a János 14.1. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Tehát amikor jön ez a szenvedés, jön a probléma, ami mondjuk rád szakad, vagy jön az, amit te fölvállalsz Krisztusért, és érzed, hogy na ez üt, ez erős, akkor milyen jó ebbe az igeversbe is belekapaszkodni, na persze a versen keresztül Krisztusba, mert nem az igeversbe, nem a Bibliába kapaszkodunk, hanem abba, aki a Istennek élő igéje. Az utolsó gondolat itt már csak az, hogy egy dolgot segítsek megérteni, szerintem értjük ezt, csak inkább átgondolni, hogy akiknek új életünk van, akik újjászületett, megtért gyermekei vagyunk a mennyei atyának Jézus Krisztuson keresztül, mi képesek vagyunk megtagadni önmagunkat. De ez nem azt jelenti, hogy mi megtagadjuk önmagunkat. Tehát ez nem egy automatizmus. Mi gyülekezetünkben leginkább újonnan megtért emberek vannak. Olyan 120-130-an gyűlünk össze egy vasárnap Isten kegyelméből, egy 5 éves gyülekezetbe, és ebből olyan 20-25 az a tag, aki régi keresztjén háttérrel bír, a többiek az elmúlt időszakban tértek meg, és meríthettük be őket. Őket próbálom erre tanítani. Van, aki azt gondolja közülük, már persze a bemerítésre felkészítés során is, de utána is tanítom, van, aki azt gondolja közülük, hogy megtértem, és akkor az történik, hogy teljesen kivágattatik minden a szívemből, lelkemből, minden, ami a régi, ami az óember volt, már csak kísértésem se lesz többé. Így meg, hogy én már semmi, meg sem vagyok kísérthető. Csak úgy lebegek az életbe. És próbálom azt nekik tanítani, hogy tudod, mi történik? Amikor megtérsz, átadod az életedet Krisztus kezébe, te már képes vagy megtagadni önmagad. Automatikusan fog történni? Nem! Már aznap este sem. De egy év múlva sem, nem automatikus lesz. Amikor ott leszel a házasságodban, a házastársaddal leszel konfliktusban, vagy amikor a kamasz gyereket szemtelenkedik veled, vagy amikor akármi van a munkahelyeden, neked támadnak, vagy mondjuk főnök vagy, és egy alkalmazottat bánt, és te akkor erővel le tudnál nyomni, ácsi bácsi, vissza tudsz vágni nagyon keményen. Az ember úgy virágozhat, hogy na, csak ne legyen ez. Nekünk azt az engedélyt megadja Krisztus, hogy ez már nem kell így legyen. Mi már nem vagyunk a bűn fogjai. Tehát nem kötelező nekünk vétkezni. De képesek vagyunk? Ajaj, ajaj. Lehetne egy pár illusztrációt mondani, mutatni, csak az elrontaná kedvünket. Képesek vagyunk. Miért? Azért, mert megkaptuk az új jellemet, új teremtéssé váltunk, képesek vagyunk már Isten céljaiért élni, de mindeközben bennünk marad az óember, az Isten nélküli egónk. És ez a kettő harcol bennünk. És a kérdés, hogy én, a kérdés, hogy te, melyiknek engedsz, melyiknek engedünk? Lehet engedni a régi embert, az egót uralomra jutni. Lehet. Csak akkor testies keresztjén a végeredmény. 1 Korintus 3.1. Testvéreim, én azonban nem beszélhetek veletek úgy, mint lelkiekkel, csak mint testiekkel, mint Krisztusban kisdedekkel. Annyira tetszik nekem Pál apostol teológiájában az, hogy nem ilyen leegyszerűsített, meg ilyen buta megoldást akar, hogy azt mondanák korintusiak, ti nem is vagytok hívők. Hát olyan bűnöket látok, meg se tértetek, ti nem is vagytok hívők. Nem. Van olyan is, akivé ezt kell kimondani. Hogy ne lenne? Persze, hogy van. De rájuk nem ezt mondta. Azt mondja, hogy tudom, ti keresztjének vagytok. Nektek új életetek van, Krisztusban vagytok, mondja is neki, mint kisdedek. Már hány éve az Úrral jártok, azt olyanok vagytok, mintha a cuclis üvegből kéne titeket tejjel itatni, olyan alapvető dolgokat, hogy bocsássatok meg egymást, meg szeressétek egymást, meg ne éljetek paráznak kapcsolatban, hát ilyen alap dolgokat kell újra tanulni. És azt mondja, hogy testi keresztjének vagytok. Tehát bennünk van az óember régi énje is, harcol az új teremtése, és annak adok pályát, régit engedem uralomra jutni, akkor testi keresztjén jön ki belőle. Testies. Ha pedig az új lényünket tápláljuk, engedjük vezetésre jutni, akkor egy lelki keresztjén jön létre. Azt mondja itt abban a második versben többször, hogy ti testiek vagytok, testiesen viselkedtek. És aztán voltak olyanok, sok gyülekezet, sok tagja, akiket meg dicsérni lehetett. Hogy igen, hozzátok lehet szólni úgy, mint lelkiekhez. Kérdés, hogy mivé szeretnénk válni? A mi szenvedéseinkben, amelyek elérnek minket, amelyek valahogy lecsapnak ránk, meg azokban, amelyeket mi vállalunk fel Krisztusért. Már csak három akció lépés ezek, rövid mondatok, hogy akkor mit kell csinálni? Mert ha csak volt egy beszéd itt, elmegyünk, hogy ez is érdekes volt, vagy nem volt érdekes. Nem. Mi az akció lépés? Három szót hadd mondjak. Fókusz, defókusz és refókusz. A fókusz. Fókuszálj az Isten országára. A Krisztusnak az ügyére. Hogy ő mit szeretne. A defókusz az az, hogy vedd le a fókuszodat. A világi megközelítésekről, dolgokról, ami te rád is próbálhatni. Vedd le a fókuszodat önmagadról. Nem te vagy a legfontosabb, nem is én ebben a világban. Isten, milyen picik vagyunk. Defókusz. És a harmadik a refókusz. Élesítsd újra a te szemedet, a te lencsédet az Isten országaira. Emlékszel te, aki megtért keresztényként vagy itt, hogy milyen volt, amikor megtértél? Az első szeretet, hogy lelkesedtél Istenért, mennyire akartál az ő céljaiért élni. Fókuszálj újra erre koncentrálj, hogy ismét éles lehessen a kép. Engedd Isten lelkét hatni, és hogy ezt be tud tölteni, még vállalj szenvedést is ő érte. Kívánom, hogy így legyen. Amen.
Világ mindenség teremtő Istene, drága mennyben lakó édesatyánk,
Te hozzád jövünk imádságunkkal is ezen az estén. Köszönjük, Uram, hogy szólsz hozzánk a mi fájdalmainkban, szólsz hozzánk a mi szenvedéseinkben, a gyötrelmekben. Köszönöm, hogy teszed ezt akkor is, amikor ez nappal van, és teszed ezt akkor is, amikor ez éjszaka ér el bennünket. Köszönöm, Atyám, hogy te szeretsz bennünket. Mindvégig töletlenül szeretsz, amikor a szenvedésben vagyunk, amikor nekünk akár kérdésünk van, hogy vajon szerete az Isten, ha ezt megengedi. Tudom, hogy nagyon szeretsz, és tudom, hogy még arra is képessé akarsz tenni bennünket, a te gyermekeidet, hogy még másokért is felvállaljunk szenvedést és nehézséget, a te országodért, a te ügyedért. Ahogy az ének szólt, azt kérem én is tőled, hogy vonj ebbe bennünket, te húzzál, vonjál ebbe bennünket, mert önmagunktól erre nincsen erőnk. Ezért szükséges te benned megerősödnünk, igéddel naponta táplálkoznunk, veled meghitt ima közösségben lennünk, és a gyülekezet kötelékét soha el nem hagynunk, mert akkor meggyengülünk ebben. Táplálj bennünket ezekkel, és segíts nekünk tőled tanulni és vállalni a kereszthordozás útját. Fiad az Úr Jézus áldott nevében. Amen.
Amen. Az Úr közel.
Jövel, Uram Jézus!